Magical Magyars, az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással.
Sziasztok, ez itt a Magical Magyars legfrissebb adása, Tokics Tomival és Nagy Benyáminnal. És hát pénteken vesszük fel az adást, egy nappal vagyunk, szűk egy nappal vagyunk a Ferencváros Leverkusen elleni Európa Liga búcsóját követően. Hogyan érezzük magunkat? Tomi, 2-0 után 0-2, 4-0-ás kiesés összesítésben. Reális, vagy egyáltalán nem?
Figyelj, ahhoz képest, hogy itthon verni szokta a Ferencváros a Leverkusent, ahhoz képest ez egy meglepetés eredmény. Viccet félretéve, szerintem valahol ez a mérkőzés, meg ez a párharc megmutatta, hogy a Ferencváros miért egy Európa Liga 8-at döntős csapat, és miért nem egy Európa Liga negyed döntős együttes. Szerintem az a stílus, meg az a taktika, amit egyébként Stanislav Csercseszov alkalmaz a Ferencvárosnál, ez egy rövid távon fenntartható és rövid távon sikeres produktum, viszont ahhoz, hogy szerintem előrelépjen a Ferencváros, azért rávilágított ez a mérkőzés, meg ez a két találkozó, hogy támadó futballban és labdás periódusokban mindenképpen előre kell lépni a Ferencvárosnak, hogyha szeretnének előbb-utóbb majd negyed döntőt, elődöntőt és akár döntőt játszani bármelyik európai kupasorozatban, bár most Stanislav Csercseszov nem tudom, hogy mennyire komolyan mondta azt, hogy jövőre cél a BL 8-at döntő, hát akkor nézzük meg, hogy milyen csapatok jutottak be a BL 8-at döntő, meg milyen csapatok nem jutottak be a BL 8-at döntőjébe, de még mielőtt itt rátérnénk a meccsete, hogyan értékeled ezt a tegnapi mérkőzést, meg úgy ámblok ezt a párharcot?
Szerintem mindenkiben maradhatott hiányérzet, pláne az első meccs alapján, ahol tényleg, vagy amiután tényleg azt beszéltük, hogy nem feltétlen volt két gólos különbség a két csapat között, viszont a tegnapi alapján meg lehet azt érezni, hogy ott benne volt a levegőben, akár mondjuk a végén egy harmadik német gól. Szóval talán abból a szempontból lehet a legcsalódottabb a magyar foci rajongó közönség, hogy legalább egy becsületgól nem lett meg a Fradinak. Ahogy Dibusz Dénes is nyilatkozta a lefújás után, reális az, hogy a jobb csapat jutott tovább, és tényleg lehet látni azt, hogy mi az a következő szint, ami alapján el lehet jutni mondjuk akár abba a BL 8-a döntőbe, bár azért ezt a Csercseszov-féle kijelentést ezt eléggé merésznek tartom. Nagyon-nagyon messze van az el negyed döntő is, hogyha most ilyen szigorúan rövid távon nézzük, ami mondjuk a következő lépcsőfok lehetne, de talán az első meccs alapján így konklúzióként az alapján lehet hiányérzet a fejekben. Nem tudom, hogy a Leverkusen szurkolók ezt mennyire tartják reálisnak, de egyértelmű, hogy ők voltak most fölényben, meg a két meccs alapján is abszolút megérdemelt a továbbjutásuk.
Igen, meg tudod, valahol az a helyzet, hogy ezzel a reaktív futballal szerintem, és amit előbb elmondtam, rövid távú sikerek. Tehát egy selejtező sorozatban, ez tök jól néz ki oda-visszavágós párharcokban, amikor a Ferencváros még azt mondom, hogy gyengébb, vagy vele egy kaliberű csapatokkal találkozik, és valahogyan elevitsz kell mondjuk a BL vagy Európa Liga csoportkörébe. Csak amikor bejutsz a csoportkörbe, ott nem játszhatsz 0-0-ákra, és a Ferencváros úgy ment ki a Leverkuseni mérkőzésre, hogy 0-0-át akart játszani idegenben, legalábbis az első negyed óra, 20 perc, fél óra erre enged következtetést. Na most, hogyha bejutsz egy BL vagy Európa Liga csoportkörbe, játszol 6-0-0-át, hát igen nagy mázinak kell történni ahhoz, hogy te tovább menjél abból a csoportból, de hogy másodikként, még harmadikként is azért nagyon merész 6 ponttal mondjuk tovább lépni harmadikként, mert nyilván az azért már viszonylag garantált pozíciót jelent ebben az esetben, de hogy ha Ferencvárosnál és Csercseszob irányítása alatt nem történik ebben előrelépés, én nem leszek meglepődve, hogyha a Fradi esetleg, és most már tényleg kicsit előreugrok az időben, mondjuk nyáron megint sikertelen lesz, hogyha a Bajnokok Ligáját nézzük, vagy Bajnokok Ligájába akar bekerülni, akkor sikertelen lesz. Viszont hogyha az Európa Ligát, Európa Konferencia Ligát tűzik ki célul szerintem, és főleg mondjuk a Konferencia Ligát, ott azért van keresni valója a Ferencvárosnak. Még azt mondom, hogy ilyen reaktív stílussal is.
Pont az lett volna a kérdésem, hogy szerinted ez alapján a 16 nemzetközi meccs alapján, amit lejátszott ebben a szezonban minden sorozatot, a selejtezőket is idevéve a Fradi, nem pont mostanra jött ki, nem is azt mondom, hogy a fáradtság, mert nyilván a sérülések egyebek közre játszottak, de pont az a rutintalanság miatt érezhető bátortalanság, ami ebben a két meccsben azért benne volt?
Szerintem nem, szerintem egész egyszerűen máshogy kell kezelni ezeket a szituációkat. Tehát nem lehet úgy belemenni egy párharcba, mondom, hogy 0-0-ákat akarok játszani, hiszen akkor tényleg a legjobb esetben is büntető párbajjal esel ki, vagy mész tovább. Na most, ha a Ferencváros egyébként így kezdett volna az odavágón, mint mondjuk itt a visszavágón, akkor én azt mondom, hogy hát persze, hát kinyílt a Fradi, legalább megpróbálták az első 20 percben, hogyha túlélik, akkor legalább volt magasan labdaszerzésük, kicsit talán meglepik ezzel a Leverkusen-t, ők is még óvatosabban próbálnak majd belemenni ebbe a mérkőzésbe. Viszont ennek nyomát sem látok egészen a Zakariasen kapufáig, és onnantól kezdve a Fradi uralta azt a mérkőzést. Na most itt nem volt az elmondható, hiszen a Ferencváros úgy kezdte ezt a mérkőzést, hogy szerintem kellett volna a kinti találkozót, és rögtön kaptak egy gólt átmenetből. Szóval nagyon demoralizáló egyrészt, hogy körülbelül 3 perc alatt eldőlt ez a párharc a visszavágón, másrészt az, hogy a Ferencváros utána hiába alakított ki helyzeteket, egyszerűen csak az első fél időben volt partnere a Leverkusennek, a másodikban egyszerűen, tehát tényleg hatalmas, elképesztő különbség volt a két együttes között, majd erre kicsit később ki fogunk térni számokkal, meg adatokkal alátámasztva. Szóval én egyrészt ezt a kicsit talán tudatosságot, vagy bátorságot, vagy talán ezt a proaktívabb futballt hiányolom a Ferencvárosnak, mert ha van egy proaktív stílusod, akkor talán sokkal könnyebb visszaállnod védekezni, és sokkal könnyebb mondjuk reagálnod az ellenfél lépéseire, hiszen azért a Leverkusen nem sziporkázott ebben a párharcban, tehát sem a másik mérkőzésen nem volt annyira extra, szerintem pont annyit adott ki magából ez a Leverkusen, amennyi kellett, és ők teljesen meg vannak elégedve ezzel a továbbjutással, és hát azért elég nagyon bizalmuk van, de gyanítom, hogy a Leverkusen ilyen játékkal azért nem lesz ott majd májusban a budapesti döntőn.
Ha a mostani meccs ritmusát viszonyítjuk mondjuk az elsőhöz, és egy picit belemegyünk a taktikába, én éreztem egy pici, és írtam is neked meccs közben, éreztem egy pici bátortalanságot. Nem is bátortalanságot, de talán vártam volna egy taktikai csavart, még ezzel a hiába nyilatkozta azt Csercseszova a meccs előtt, hogy 13 felnőtt játékossal kell megoldani a dolgokat, de érzékeltem, vagy éreztem valamiféle hiányt. Gondolok itt arra, hogy Frederiksen nyugodtan be lehetett volna tenni, akár hamarabb, akár egy picit frissebben, mondjuk, mint tudom én, a második fél idő elején egy Lisztes Krisztiánt, hogy egy picit mozgassa meg a Leverkusen védőket, hiába 17 éves játékos, azért a gyorsasága megvan. Szóval valami pici bátorságot hiányoltam, és láthatjuk azt, tudod, Tomi, te is, meg a hallgatók is tudják, hogy a kommenteket szeretem olvasgatni, Ryan Mayenak abszolút majdhogy nem a nullához közeli a megítélése a két meccs alapján, és lehet, hogy van benne valami.
Abszolút. Egyébként figyelj, tehát a Ferencváros ilyen meccseket játszik az NB1-ben, csak akkor ők annak a bizonyos dolognak a másik felén vannak.
Igen.
Ez egy abszolút 50-50-es mérkőzés volt, hogyha most tényleg mondjuk a labdabirtoklás nézed, és hogyha így kivetíted a meccs képét, az, hogy a második fél időben a Leverkusen agyon kontrázta a Fradit, és tényleg reálisan nyomás alá tudta helyezni őket az első pillanattól kezdve, ahogy felharsant a második fél időben a kezdősípszó, a Fradi ugyanezt csinálja az NB1-ben. Átadja az ellenfélnek egy kicsit a labdát, aztán elkezd magasan letámadni. És ott szerez labdát, aztán abból próbál gólt szerezni, vagy hogyha áthozza a saját tér felére a labdát, akkor megnyílnak a területek egy gyengébb képességű csapat ellen, és akkor szépen a minőségbeli különbségből jönnek az ellenakciók, vagy a kontrák, amiben meg gólt szerez a Ferencváros. Szóval számomra egyébként a Fradinak ez egy nagyon tanulságos meccs lehet, hiszen ők az NB1-ben ilyen mérkőzéseket játszanak. Csak mondom, ott ők vannak abban a helyzetben, hogy most a Leverkusen volt, hogy minőségbeli különbség van a játékosok között, sokkal jobb képességű futballisták állnak rendelkezésre, és ezáltal ők nyilván, tehát az NB1-ben egy mezőkövesd ellen mondjuk 5-ből 3 kontrát be tudnak fejezni kapura lövéssel, amiből mondjuk 2 gól. Ugyanúgy a Leverkusen ezen a mérkőzésen be tudott fejezni 2 kontratámadást góllal, vagy az egyik egy klasszikus kontra volt, a másik meg mondjuk egy labdaszerzés az ellenfél tér felén. És ezért kellene szerintem a Fradinak labdás periódusokban előre lépnie, mert akkor egyrészt a bajnokságban is tud játszani egy domináns stílust, meg tud játszani majd az európai kupaporondon is egy domináns stílus, mert például a Leverkusen engedte azt, hogy a Fradi domináljon bizonyos periódusokban ebben a párharcban.
Lehet, hogy ez egy kemény mondat, de ezek alapján lehet szerintem reálisan gondolkozni ezen. Ezek a játékosok megfelelnek ahhoz, hogy egy NB1-ből kitűnjenek, megfelelnek mondjuk egy olyan szintig, hogy oké, meglegyen egy továbbjutás egy EL csoportkörben, de megfelelnek mentálisan ahhoz, hogy egy EL nyolcad döntőben ne hibázzanak akkorát, mint mondjuk Csivics egy eladott labdánál, egy rossz helyezkedés Knusztertől és Csivicstől. Apróságok, első meccsen egy kipattanó labdára nem reagálnak időben. Ezt hogy lehetne fejleszteni? Mert azt látjuk, és azt el is mondta Csercseszov, hogy mivel nincsenek úgynevezett tétmeccsek hétről hétre, egyszerűen kijönnek ekkora hibák, és nem lehet az, hogy minden héten játszunk akkor egy külföldi ellenféllel, egy Bundesliga szintű csapattal egy magas nyomású meccset. Akkor el lehet gondolkozni, hogy ez a keret így alkalmas, vagy esetleg olyan játékosokban kéne gondolkozni, akik topligából érkeznek, legalább játszottak meccseket ott, és egy-egy ilyen apró szituációt le tudnak reagálni, vagy ezzel mit lehet kezdeni? Mert reálisan most nem látjuk azt, hogy egy BL 8-a döntő bármilyen szempontból elérhető lenne, hiába látjuk a fejlődést szezonról szezonra ezen a csapaton.
Nézd, a Szent Grál nem nálam van, de nyilván más olyan csapatok ellen felkészülni egy európai kupaporondon levő egyenes késés a szakaszbeli mérkőzésre, mint mondjuk a Dortmund, Werder Bremen, mit tudom én, Augsburg, Union Berlin, meg mondjuk Kecskemét, Kisvárda, Mezőkövesd, Budapest Honvéd. Persze, ezzel ellen lehet tenni, és megint itt hozom be azt, hogy ha a Fradi otthon is dominálna, tehát a hazai bajnokságban is dominálná a mérkőzéseket, és most nem csak labdabirtoklásra mondom, hanem pressingben, pozíciós játékot játszik, labdás periódusokban iszonyatosan erős, akkor ez az nemzetközi kupaporondon sem okozna problémát. Tehát itt két út van, de egyrészt az ellenfelek minőségének kellene feljavulni, tehát a Fradi nyilván nem akarja azt, hogy hirtelen mondjuk 10 kihívója legyen az NB1-ben, vagy én teszek azért, hogy az én csapatom legyen a jobb. Szerintem egyébként a Ferencváros kerete képes arra, hogy ilyen minőséget hozzon, és szerintem a Ferencváros keretében benne lehetett volna egy továbbjutás ezen a mérkőzésen. Nagyon nagy szerencsével nyilván jobban, tehát igen, itt valóban kijött az, hogy egy hiba az éppenséggel gólt eredményezhet ilyen szinten. Míg az NB1-ben mondjuk lehet, hogy vissza tudsz támadni, tempóban megbírod oldani, vagy az ellenfél játékosa hibázik, mert nem képvisel olyan szintet, mint Moussa Diaby. De tudod, erről nekem meg az jut eszembe, hogy ezek ilyen, és most nem ellened szól, de hogy ezek ilyen kifogások, hogy tudod,
igen,
a
igen.
Sérülés is, az, hogy elmondja Hajnal Tamás, hogy az NB1 az nem készít fel bennünket az ilyen találkozók, tehát már előre megvan az a narratíva, hogyha elbukunk, hogyha van egy bukkanó, meg az van, hogy kiesünk, akkor már is rá tudom húzni arra, hogy hát az NB1 nem olyan színvonalú, hát rengeteg sérültem volt, és tudod, egy kicsit számomra ez visszás, mert akkor nem a pályán keresed az okokat, hanem a pályán kívül. És egy ilyen mérkőzésen szerintem a pályán kellene a problémákat, a probléma forrásait megtalálni, és meg lehet találni ezeket a probléma forrásokat.
Igen, de nekem egyedül abból a szempontból jutott eszembe, hogy láttuk ősszel azt, hogy a Fradi akkor teljesít jól, vagy akkor képes felpörögni egy olyan szintre, hogy mondjuk arról beszélhessünk, hogy egy tavaszi párharcban esélye van, legalább 10% esélye van egy Leverkusen ellen, hogy ha hétről hétre olyan meccseket játszik Európában. És láthattuk azt, hogy a Fradi bele sarkalta magát abba a teljesítménybe, ami aztán egy EL csoportkör első helyet hozott. Erre aztán jött tavasszal mondhatjuk azt, hogy valóság, amikor lényegében háttér nélkül, vagy előzetes meccsek nélkül, ilyen szintű meccsek nélkül jött egy nulla rugott gólos kiesés. Ilyen szempontból ez megint ami lett volna, ha én azt mondom, hogy nem feltétlen jelentett volna nagy különbséget, hogyha teljes kerettel játszik a csapat. Maximum, mit tudom én, egy becsületgól, vagy egy 1-3-as kiesés összesítésben hasonlók. Tehát, hogy én nem fognám arra, hogy a sérültek miatt volt ez. Mint ahogy egyébként Csercseszov elmondta, hogy nyilván Tokmákkal hasonló módon egy pici variálással lehetett volna ez jobb is, de nem hiszem, hogy továbbjutást hozott volna ez.
Nem, azt szerintem sem. De bár nem tudom, azért tudod, itt beszélgettünk arról, hogy Muhammed Becsics mekkora hiány lesz, de az képest Anderson City parádésan futballozott az egész párharc során, Vécsei Bálint az egyik legjobbja volt a Ferencvárosnak. Itt most tényleg Tokmak hiányát is mondjuk, de egyébként Amer Golyák is nagyon jól futballozott a visszavágó mérkőzésen. Mondom, számomra maradt hiányérzet ebben a párharcban, és pont a második meccsen, vagy pont az első meccsen látottak alapján. Tehát, hogyha ezt 1-0-ra lehozza a Ferencváros, az egy teljesen más második mérkőzés szül, véleményem szerint akkor nem rohan neki a Ferencváros a Leverkusennek, és nem kap mondjuk a harmadik percben átmenetből egy gólt. Ígértem itt statisztikai mutatókat, és akkor egy kicsit most ebbe mennék bele, hogyha nem probléma. Tehát a Ferencváros alap taktikája ugye addig volt, ameddig Vingó meg nem sérült, és egyébként miután Vingó megsérült, Csercseszóval egyébként egész jól nyúlt bele a mérkőzésbe. Tehát behozta Marquinhos-t, és akkor Zakariasen zárt vissza jobb hátvédnek. Zakariasen egyébként megmutatta azt, hogy ő tehát bárhova raknád be a pálya bármely pontjára, ő extra. És szerintem
Megkockáztatom egyébként, megkockáztatom, nem tudom, úgy akartad-e befejezni a mondatot, de ő jelenleg a Fradi legjobb játékosa.
Hát én úgy akartam befejezni, hogy topligás szintű futbalista
igen,
Christopher
igen.
Zakariasen, és tehát tényleg kimagaslóan jó futbalista. Viszont az, ahogyan reagált erre Csercseszóval, azt hiszem példamutató volt. Nagyon, nagyon egy oldalra vitte a játékot, és ugye a heatmapja is megmutatta ennek a meccsnek, hogy a Ferencváros támadásainak a jó része az a bal oldalon futott, ahonnan egyébként kapták az első gólt, de hogy azon az oldalon futott, és az, hogy kiesett a jobb oldali védőm, azt azzal tudta pótolni Csercseszó, vagy nagyon egy oldalra tendálta a játékot, és éppen ez nem is működött annyira rosszul, főleg az első félidőben rengeteg elfutás, vagy rengeteg akciókidolgozás volt a bal oldalról, vagy onnan érkeztek abból a félterületből a beadások, lövések, akár onnan játszották meg a labdát. Ja, a meccs végén az volt a várható gólok aránya, hogy 0,98 a Fradié, és 2,83 a Leverkusen, tehát 1-3-nak kellett volna lenni kerekített értékekkel ennek a mérkőzésnek, de hogy egy kicsit szétbontsam ezt, az első fél időben a Ferencváros várható gólokban túlrúgta a Leverkusent 0-84, 0-77 ellenében, majd a második fél időben 0-13 és 2-06. Tehát egy olyan iszonyatos, elképesztő különbség volt, hogy és a másik, ugye ez jön mondjuk a kapura lövések száma, az egész mérkőzésre kivetítve 9-7, kaput eltaláló lövések száma 2-9 Leverkusennek. Első fél időben Fradi volt 7 kapura lövés, abból igaz egy találta a kaput, a Leverkusen még 6 és abból 4, tehát minőségben azért a Leverkusen magasabb szintet képviselt. Második fél időben ez az arány 2 a 11 ellen. 1-5-ös kaput eltalálási arányjal. Tehát egy olyan iszonyatos különbség volt a két csapat között a második fél időben, hogyha itt kialakul egy nem tudom, egy 4-5 gólos különbség, még az is benne lett volna a pakliban. És a Dibusz Dénes nem egyszer védett hatalmas, és úgy volt egyébként ilyen magas XG-je a Ferencvárosnak, hogy Amer Gojak Zicsere 0,58-as volt, tehát ezen kívül 0,4 XG-t tudott összehozni a Ferencváros, tehát hihetetlen fölényben volt a Leverkusen ebből a szempontból, és még egy, csak tényleg így a végére ömlesztve mondom a statisztikai adatokat. Tippelj, hogy mennyi volt az aránya a boxon kívüli lövéseknek?
Ez egy jó kérdés, ezzel megfogtál. Nagy volt a különbség?
Nem, egyébként
nem. Szerintem nem volt nagy a különbség. Még azt is mondtam volna, hogy az első fél idő alapján a Fradi volt ott egy pici fölényben, de...
És a meccs végén is, tehát 6 a 4 ellen a Fradinak volt több
kapura
lövés a boxon kívülről, de ez ugye azt mutatja, hogy a Ferencváros sokkal többet próbálkozott nehezebb lövő pozíció, vagy alacsonyabb értékű lövő pozícióból, mint mondjuk a Leverkusen, amely ugye a 17 lövéséből 13-at a boxon belülről tudott elengedni, a Fradi meg 9-ből csak 3-at. Szóval ez is mutatja azt, hogy azért a Fradi, hogyha labdával kicsit jobb barátságban lenne, és kicsivel talán kezdeményező futballt és proaktívabb futballt játszana, akkor egy ilyen mérkőzésen ez nem 9-17, meg nem 3, nem tudom én mennyi, hanem mit tudom én, mondjuk 15-17, és akkor mellette mondjuk a boxon kívüli lövések száma mondjuk 4-4, és akkor ugyanott vagy, hogy a 16-oson belülről ugyanannyi lövésed van majdnem, mint az ellenfélnek, ami nyilván minőségben mérve sokkal közelebb áll egy gólhoz, mint az, hogy 35 méterről jön egy átlövés, ami a lelátón köt ki.
Még mielőtt rátérnénk arra, hogy összességében értékeljük a Fradinak a nemzetközi kupa szezonját, azért még egy dolgot említsünk meg, az, hogy a 78. percben csereként pályára lépett Manner Balázs, aki 17 évesen most debütált a Fradiban. Ez milyen gesztus volt Csercseszóval? Tehát nyilván az, hogy elengedte a meccset, ez egy egyértelmű lépés volt, hogy elengedte a párharcot. Szerintem egy picit későn nyugodtan meg lehetett volna hozni ezt a döntést a 70. percben, a 75-ben, tök mindegy, de nem tudom. Tehát, hogy ez olyan Picit megalázó is lehetne abból a szempontból, hogy jó, akkor megkapja a fiatal a lehetőséget, Lisztes megkapta az utolsó másfél percben nagyjából, meg lehet egy olyan is, hogy akkor itt a jövő tessék, de közben meg nyilván nem itt lesz a jövő, mert Manner lehet, hogy a következő 2-3 évben egyszer sem fog pályára lépni ebben a Fradiban. A nemzetközi kupa szinten.
Na most tegye mindenki a szívére a kezét, és őszintén, ha nincsen 6 sérültje a Ferencvárosnak, játszanak?
Nyilván nem.
Hát erről beszélek, szóval, és érted, tehát nem az Európa Liga 8-at döntőjének visszavágójának utolsó negyed órájára kell rakni Manner Balázs, meg az utolsó perce Lisztes Krisztián, hanem az NB1-ben berakni az 55-ben, amikor mondjuk éles mérkőzés van, meccs van, ugye mondjuk a Puskás Akadémia ellen, amikor 0-2 volt a mérkőzés, be lehetett volna rakni Manner Balázs, be lehetett volna rakni Lisztes Krisztiánt. Honnan tudjuk, hogy ez a fiatal játékos nem-e képes ugyanolyan teljesítményre, mint a vele egy poszton levő játékos. Tehát érted, Manner Balázs beszállt, bemutatott egy tök szép cselt. Hát honnan tudjuk, hogy ő vagy Amergolyák a jobb játékos?
Így
vagy
van.
Nem az, hogy nyilván talán Amergolyák a jobb játékos, de honnan tudjuk azt, hogy Manner Balázsnak ne lehetne alternatíva abban a pozícióban, amikor ennyi sérült van? Honnan tudjuk azt, hogy Lisztes Krisztián nem lehet alternatíva akár Toknak pozíciójában? Soha nem fogjuk megtudni, hogyha ezek a játékosok nem játszanak.
És tényleg
Persze.
Az a döbbenetes, hogy egy Európa Liga 8-a döntőben debütált a Fradiban. Tehát nem az van, hogy az NB1-ben játszott másfél percet időhúzó csereként Manner Balázs, hanem konkrétan most debütált a felnőtt csapatban. Nem tudom, hogy hány olyan játékos van az európai klubfociban manapság, aki hamarabb debütál egy európai kupa kieséses szakaszában, mint a saját hazája bajnokságában. Nem sok. És
Nem
szabad
sok,
ne
de...
feled, bocsi, hogy közbe vágtam, de ez olyan mondat,
Nem,
amit brutális kimondani is, mert
nem, igazából én
szinte példátlan.
Azzal tudnám ezt lezárni, hogy ez valamilyen szinten persze tök pozitív, hogy végre játszott fiatal magyar játékos a Ferencvárosban, csak megint egy olyan szituációban lettek bedobva ezek a játékosok, amikor tök mindegy. Tehát hibázhatott volna, kaphattak volna gólt, rúghatott volna gólt, tök mindegy volt a szituáció, így is úgy is kiesik a Ferencváros 4 gólos hátrányban. Szóval én ezért érzem egy kicsit ezt visszásnak. Annak ellenére, hogy egyébként örülök, hogy játszottak, tehát félreértés ne essék. Én nem az ellen vagyok, hogy Manner Balázs meg Lisztes Krisztián ne játszanak Fradiban, sőt, játszanak, de ne csak olyan mérkőzésen, amikor már teljesen mindegy, hogy éppen változtatnak-e az álláson, vagy sem.
Összességében hogyan értékelhetjük a Fradinak a nemzetközi kupa szezonját? Előrelépés, vagy inkább az a szintugrás, vagy a szintépítkezés, amit láthatunk, és tényleg lehet-e ennél előrébb lépni, mondjuk a következő szezonban már?
Nézd, ha tényleg csak így apránként lépegettünk, az egy iszonyatos nagy előrelépés volt a magyar futballban, hogy volt egy csapat, amelyik eljutott a legjobb 15-ig, a Ferencváros, tovább jutott a csoportjából csoport elsőként. Ezek eredmény szinten, vagy eredményeket tekintve, ez egy rendkívül nagy siker a magyar labdarúgásnak. Vagy inkább jó, nem teljes mértékben a magyar labdarúgásnak, de ugye a Ferencvárosnak ez egy hatalmas siker, és aki szurkol a magyar futball pozitív fejlődésért, annak örömet okoz az, hogy a Ferencváros ekkorát fejlődött. De ha stílus nézünk, játékot nézünk, azt már elmondtam az adás elején, akkor ez nem egy fenntartható állapot, és ebből nem lesz egy Bajnokok Ligája 8-at döntő jövőre, de még Bajnokok Ligája csoportkör sem. Tehát előre kell lépni a Ferencvárosnak játékban, mostantól kezdve van 4 hónap addig, hogy elkezdjen ezen dolgozni Stanislav Cserchesov, és szerintem, még egyszer mondom, vélemény szerint a Fradi keretében van olyan csapat, vagy vannak olyan játékosok, akikkel ezt meg lehetne valósítani, és igen, le BL 8-at dönt, előbb be kell jutni oda. De ilyen játékkal én nem gondolom, hogy a Ferencváros sikeres lenne egy Bajnokok Ligája csoportkörben.
És zárásként tényleg csak egy mondat, és inkább egy ilyen hangos gondolkodás, meg lehet, hogy kérdésbe is átfordul, mondjuk szeptemberhez képest ez a Fradi játékban előrelépett március 16-áig? Mert én helyenként azt érzem, hogy nem.
Helyenként viszont azt tudom mondani, hogy igen, tehát én a Fradi-tól nem vártam azt, hogy mondjuk egy Leverkusen ellen lesz olyan periódus, 15-20 perces periódus, amikor mondjuk 70%-ban birtokolja a labdát, és nem is a kapuja elé szegezi, de folyamatosan helyzeteket tud kidolgozni. Szóval van előrelépés játékban is, de nem elegendő ahhoz, hogy ez hosszú távon fenntartható legyen.
Na hát meglátjuk, hogy a Fradinak a nagy célok összejönnek-e a következő szezonban. egyelőre majd azért fogunk szurkolni, hogy a BL csoportkör meglegyen, aztán majd szépen lehet építkezni tényleg tovább az évek alatt. Tehát oké, hogy vége a Fradi kupa kalandjának, jön a válogatott már is, hiszen keretet hirdetett Marco Rossi, indulnak az Európa-bajnoki selejtezők, Bulgáriával kezd a válogatott, ugye lesz még egy Észtország elleni felkészülési mérkőzés is, és hát négy újonc a keretben, örülünk Vincent, vagy örülünk, mert hogy szerintem Damien Patrickkal megkaptuk azt, amit akartunk, úgyhogy a Magical Magyars felért a csúcsra.
Bekönyörögtük Damien Patrickot a válogatott keretébe. Mondjuk ez kellett Gulácsi sérülése, az, hogy Szapanos kikerüljön a Honvédból, Tóth Balázs meg kispadra szoruljon a Puskás Akadémiánál,
de nem mi kevergettük a paklit, és nem mi kevergettük az üstöt megszorva mindenféle átkokkal. Minden esetre
tudod,
az a lényeg,
tudod, részben a mi kutyánk kölyke ez, hogy Damien Patrick bejutott, vagy bekerült a magyar válogatott keretébe. Én egyébként örülök összességében, hogy Rossi nem ragaszkodott feltétlenül azokhoz az emberekhez, akikhez eddig ragaszkodott. És persze meg volt kötve a keze, mert azért elég sok sérültje van a magyar válogatottnak, de hogy a bekerülők és azok a játékosok, akik újoncként bekerültek most a keretbe, szerintem hosszú távon is, vagy legalábbis van egy-két olyan játékos, akik hosszú távon tagjai lehetnek a magyar válogatottnak, és akár még Marco Rossi terveiben is ott tudnak lenni. Úgyhogy nekem a véleményem és az első reakcióm az egy hát én felordítottam, amikor olvastam a keretet, hogy kik vannak benne. Hát nem idézném magamat hatalmas káromkodások közepette, mondtam, hogy ez meg mi a fene. És örömömben mondtam, nem negatív fennhangon. Szóval nekem összességében a véleményem az, hogy pozitív lépés Marco Rossitól, hogy hozzá mer nyúlni egyrészt azokhoz az NB1-es játékosokhoz, akik képesek akár válogatott szinten teljesíteni, másrészt pedig teljesen megérdemelten kerül be mondjuk tényleg Damien Patrick vagy Csobot Kevin a jelenlegi szezon alapján. Te mit gondolsz a keretről?
Abszolút, abszolút tetszett nekem is. Ugye, aki esetleg nem tudná, vagy nem hallotta volna, Csobot Kevin és Damien Patrick mellett kapusposzton Hegyi Krisztián került be a keretbe, aki ugye West Hamben most megkapja a lehetőséget a kispadon, állandóan ott van a felnőtt csapatban, és majd az LKL-ben negyeddöntőt játszhat a csapatával, és még bekerült az NB1 góllövő listájának vezetője, Varga Barnabás is. Abszolút négy olyan játékos, akik tényleg hosszú távon ott lehetnek, és mind a négynek lehet örülni. Összességében szerintem ez egy nagyon bátor és nagyon jó kis keret. Egy-két játékost hiányoltam az alapján, amit mondjuk nem meglepetésként mondanék, hogy ők nincsenek ott, és szemben velük olyanok vannak ott, akikben bízik Rossi. Gondolok itt arra, hogy Csongvai Áronnak mondjuk lehet, hogy helye lenne a játék alapján. Fiola
Szerintem
Attila,
semmiképpen. Szerintem semmiképpen. De mondja nyugodtan, majd utána reagálok
mondjuk
rá.
Azzal akartam befejezni a mondatot, hogy mondjuk azzal szemben, hogy játszik a Vidiben Fiola Attila, Loik Négo, de nyilván a Vidi szereplését nem lehet összehasonlítani a válogatott szereplésével, és tudjuk azt, hogy Fiola, Négo, mondjuk ők kettejüket emeljük most ki, akárhogy is teljesítettek a klubjukban, a válogatottban, mindig százszor, ezerszer többet hoztak, és ezerszer jobban játszottak. Ilyen szempontból tényleg el lehet gondolkozni azon, hogy mondjuk azok a játékosok, akik Marco Rossi szempontjából a jövőt meghatározhatják, gondolok itt Schön Szabolcsra, hogy lehetnek ott esetleg a jövőben, mert látjuk azt, hogy ha mondjuk Csobot Kevin, aki ugye jól ismeri Szoboszlait például, akár még jól is elsülhet ez, hogyha megkapja az esélyt ott elől, ők meg tudnak ragadni, akkor még egy olyan harc is kialakulhatna ott támadó poszton, szélső poszton, hogy akkor azok a játékosok, akik még szintén fiatalok, az újoncokkal együtt harcolhatnának a kerettagságért. Szóval én azt mondom, hogy ez egy nagyon kompakt kis társaság, egy-két poszton lehetne cserélni, abból a szempontból, hogy a jövőt építse Rossi, de ennek talán nincs most itt az ideje, vagy nem most van itt az ideje, úgyhogy szerintem ez egy 10/10-es keret, hogyha lehet ezt mondani. Na és akkor nézzük, hogy Csongvai miért cáfolod?
A Csongvai, hogyha az Újpest játékos lenne, még mindig válogatott kerettag lenne. Szerintem a Fehérvárból most nagyon rossz játékost válogatni. Tehát olyan mentális
Igen.
szinten vannak, és azért, tudod, Fiola Attila meg Négó már úgymond régi motoros Rossi keretében, tehát tisztában van azzal, hogyha ők a Fehérvárból, ők a válogatottba mennek, akkor így ilyen 180 fokot fordul velük a világ, és teljesen más futballra képesek, mint mondjuk a Fehérvárban, ahol még mindig azt mondom, hogy a harmadik topikunk az majd a Fehérvár lesz, és az edzőváltással kapcsolatban, tehát hogy ott még mindig nincsen vízió, mert nem elég egy edzőt kinevezni, mögé kellene valamilyen stílus is, de hogy így nem jó parti most a Fehérvárból játékost válogatni, viszont az látszik, hogy azok a csapatok, amelyek képesek egy-egy olyan játékos delegálni. Most látod, a Debrecen például, ugye Ferenci János, bár, és az egyik kimaradó nálam, az, akit hiányolok, az Gergényi Bence. Tehát Gergényi Bencét azért be lehetne rakni Ferenc János helyett. Nyilván értem én, hogy Ferenc János mind a két szárnyvédő pozícióban használható, tehát bal és jobb oldalon is használható Ferenc János, meg még talán középpályán is. Gergényi talán egy kicsivel kevesebb, hogy mondjam, opciót ad, hiszen ő mondjuk belső védőként, vagy baloldali szárnyvédőként, vagy akár mondjuk azért középpályásként is használható, csak ott nem nagyon fog szerepet kapni. Szóval volt egy ilyen hiányérzetem. Kalmár hiánya is szerintem azért érdekes, bár hogyha Csobot Kevin kerül be a helyére, akkor én abszolút adom ezt. És nekem volt még egy nevem, Varga Bence, a Kecskemét kapusa. Tudom, hogy formalitás, hogy ki a harmadik számú vagy második számú, jelen esetben biztos, hogy Dibusz Dénes véd majd mind a két mérkőzésen Észtország és Bulgária ellen, de hogy esetleg Varga Bence, aki folyamatosan meccsben van, remek formában véd az egész szezon során, miért ne kaphatna mondjuk a Kecskemétből lehetőséget Hegyi Krisztián helyett, aki azt mondom, hogy mindig jobb az NBA-ben védeni, és folyamatosan munkát kapni, mint a West Ham United-ben padozni Európa Liga meg Premier League mérkőzéseken. Szóval összességében, ha nem is 10 per 10-es ez a keret, de magához képest Rossi kicsit bátrabb volt, de ez a, tudod, kicsit ereszti, kicsit engedi, aztán kicsit visszahúzza a gyeplőt, hogy annyira azért nem volt merész, tök jól néz ki, hogy van négy újonc, meg elmondhatja, hogy most négy újonc bent van a keretben, de egyébként azért annyira nagyot nem kockáztatott ezekkel a nevekkel szerintem.
Igen, de szépen megtalálja lehet azt az egyensúlyt, ami a jövőt is építi, meg azokra a játékosokra számít tényleg, akikre szokott számítani. Abból a szempontból itt még a Gergényi eset, Ferenci eset kapcsán eszembe jutott, hogy hova kéne ebbe a válogatottba még több olyan játékos, akik a jobb szárnyvédő posztján tudnak játszani. Most itt ránéztem a keretre, kapásból Botka tudott játszani, Bolla tudott játszani, Fiola tudott játszani, Négo tudott játszani, tehát hogy igen, ebből a szempontból is meg lehetne cáfolni azt, hogy...
De várja, de Ferenci ugye alapvetően jobboldali? Most hirtelen személy szerint jobboldali, de ugye Négo tud baloldalon játszani, Fiola tud baloldalon játszani, tehát ők ott adnak
Igen, és akkor
rotációs lehetőséget.
tényleg itt jön az, hogy Nagy Zsolt ugye hiányzik a keretből sérülés miatt, ugye Pászka lehet, hogy meghívót kapott volna szintén, hogyha nem sérült. Én azt mondom, hogy ha itt a visszatérőkkel, újoncokkal kapcsolatban már nincs mit beszélni, akkor gyorsan most tippeljük meg a kezdőcsapatot, mielőtt egy picit kitérnénk a két meccsre. Kezded vagy kezdjem?
Én a bolgár meccsre fogom tippelni a kezdőcsapatomat, elmondom. Szerintem Dibusz lesz a kapus, Lang, Orbán, Szalai a három belső védő, Bolla, Nagy Ádám, Vécsei, Kerkez a négy középes, ugye a két szárnyvédő, és elől a hármas az a Sallai, Szoboszlai, Német trió lesz.
Na, ez érdekes. Én is inkább a bulgár meccsre, mert talán egy picit több rizikót, hát inkább próbálgatást lehet majd az észtek ellen tenni. Szerintem Dibusz lesz a kapuban, ez egyértelműnek tűnik. A három belső védő Lang, Orbán és Szalai, jobb oldalon Fiola, bal oldalon Kerkez lesz, a középpályán Nagy Ádám, és hát talán Vécsei Bálint egyébként, és elől szerintem Sallai, Szoboszlai és Gazdag. Sem Németh András, sem Ádám Martin, sem Varga Barnabás nem fog kezdeni. Ez a tippem.
Egyébként ez az én így szeretném látni a válogatottat, tehát nem az, hogy Marco Rossi, hogy szeretném, én így szeretném látni a válogatottat, mert szerintem itt mindjárt rátérünk majd hogy hogyan készül a válogatott az EB-s selejtezőre, meg milyen nyilatkozattal kell szembenézni az embernek, amikor beleolvas Marco Rossi nyilatkozatába.
Igen, lehet ezt mentegetőzésnek hívni? Így
Hát igen.
amikor összeraktad, meg összeraktuk így az adásmenetet, ezt a szót használtad. Nem tudom azért, Marco Rossiból néha kijön az, hogy olasz, és ezt most értse mindenki jó. néven, azért tud ő olyan furfangos nyilatkozatokat tenni, ami alapján azért úgy néha az ember felvonja a szemöldökét, most is ezt érezhettük?
Nézd, Rossi uralja a médiát. Tehát szó
Ez
szerint
kétségtelen.
komolyan mondom, politikusnak kéne lennie Marco Rossinak, ahogyan irányítja és táncoltatja a médiát. Tehát már most elmondja, szenvedős lesz, iszonyatosan nehéz dolgunk lesz. Tehát már most elmondja azt, hogy biztosan nem lesz labdás pozíciós játékunk, biztosan védekezni fogunk, biztosan, hogyha átadják a labdát, szenvedni fogunk Észtország és Bulgária ellen, felállt védelem ellen megint tanástalanok leszünk, és tudod, igazából ugyanott tartunk, ahol a part szakad, mert, vagy ugyanott vagyunk, ahol a part szakad, mert hogy hagytuk abba tavaly a barátságos meccseken? Hát Luxemburg meg Görögország ellen nem játszott jól válogatott labdával. És akkor mi van? Hát persze nagyon jók vagyunk Anglia, meg nagyon jók vagyunk Németország, meg tök jók vagyunk Olaszország ellen, amikor nálunk van 40% alatt a labda, meg nem kell csak 300 alatt passzolnunk, vagy nem tudom, 200 passz alatt, viszont cserébe kontrázunk, mint az állat, meg a megnyíló területekbe be tudnak futni a nemzetközi szinten is magas szintet képviselő játékosaink. Na most Észtország és Bulgária ellen nem ez kell. Meg érted, amikor Montenegró, meg Litvánia, meg ilyen csapatok vannak a selejtező csoportodban, akkor nem engedheted meg azt, hogy akkor majd most megint átadják nekünk a labdát, és akkor ugyanaz lesz, mint Albánia ellen. Hogy ilyen U-alakban passzolgatunk körbe, passzolunk 500-at, amiből szerintem 4 vagy 5 olyan, ami igazán kulcspassznak mondható, kialakítasz 3 helyzetet, és nem tudsz gólt lenni, az ellenfél meg M1-2 kontrából rúg egy gólt. Szóval számomra ez már most azt sugalja előre, hogy Rossinál játékban nem lesz előrelépés egyrészt, másrészt azt sugalja, hogy itt megint fel kell készülnünk egy olyan brutálisan nehéz selejtező sorozatra lelkileg, hogy az valami ilyet. Mert tudod, itt most már nem elég az, hogy nálunk vannak a legjobb szurkolók, meg majd mindent kiteszünk a pályára, meg a szívünket adjuk, meg a vérünket, meg a verejtékünket a győzelemért. Itt már nem elég, itt már futballozni kell. És amikor ilyen csapatokkal kerülsz egy csoportba, akkor futballoznod kell. De az, ahogyan megnyilatkozik Marco Rossi a kerethirdetés után, hogy nagyon nehéz lesz, meg szenvedős lesz, az számomra azt jelenti, hogy nem fogunk előrelépni. Aztán cáfoljon meg engem Marco Rossi, és adná a jó ég, hogy ne legyen igazam, de szerintem ez nem lesz egy nem azt mondom, hogy sikertörténet, de hogy megint az lesz, hogy nem fogunk benne lenni az első kettőben a csoportunkban.
Érdekes egyébként Marco Rossi, mert mindig olyan nagy stratégiának lehet elképzelni a nyilatkozatok alapján, hogy lehet, hogy nem mond igazat is, lehet, hogy valójában teljesen más, hogy áll a válogatott, teljesen más, hogy építi fel a játékot, kitalált esetleg valami újítást. Nyilván nem feltétlen számíthatunk nagy újdonságokra. Abban viszont mindenképpen igaza van, hogy a válogatott zöme, mondjuk ha megnézzük a kezdőcsapatot, vagy nem kapott olyan szintű vagy olyan mennyiségű játékpercet, mint mondjuk ősszel. Gondolok itt néhány kivételtől eltekintve, nyilván Szoboszlai Orbán, Szalai Attila, ők azért stabilan megkapják a perceket, Nagy Ádám ugye a Serie B-ben szintén, de Ádám Martin mondjuk, akivel még a kezdőcsapatban lehetne számolni, ugye nem kapott annyi játékpercet az utóbbi időszakban, Sallainak ugye sérülése volt, ő sem stabil 90 percet játszó játékos, ugye a fehérvári játékosokról beszéltünk, Kerkez az, aki tényleg mindig stabilan hozza magát, Lang szintén volt, hogy padozott a Nikóziában, szóval van egy ilyen vetülete is a dolognak, hogy Rossi azt is érzi, vagy azt is tudja, hogy a stabil kezdőjátékosai közül nem mindenki játszott 90 percet, nem mindenki van olyan állapotban, mint mondjuk volt akár csak ősszel, nem?
Jó, de akkor megnézd meg, hogy ezek a játékosok hol edzőnek. Tehát Orbán a Lipcsében játszik, milyen csapat a Lipcse, magasan letámad, ott szerez labdát az ellenfélnél, labdával maga biztosak. Szalai Attila, Fenerbahce Dettó. Bolla Bendegúz, Kerkez Milos, olyan szárnyvédők, akik képesek a támadók vonalába fellépni, magas pozíciót felvenni, ergo szélességet tudnak adni a játékunknak. Vécsei Bálint, Nagy Ádám, mind-mind labdával kreatív labdarúgók, akik előrefele tudnak építkezni. Sallai, Szoboszlai, Bundesliga csapatokban, hát ugye Szoboszlai Lipcse, Sallai Ádám, Freiburg, amely szintén azért egész magas intenzitású játékot produkál. Németh András a Hamburg, tehát a Hamburg a Bundesliga kettő legtöbbet labdabirtokló csapata, legnagyobb nyomást ők helyezik az ellenfelekre. Mire várunk? Tehát megvannak azok a játékosok, akik hétről hétre olyan klubcsapatokban edződnek, meg olyan klubcsapatokban játszanak, akik támadó játékot játszanak, proaktív futballt. megvannak a játékosaink. Tehát én ezért nem, és ezért vagyok ki, amikor azt mondja, hogy ez szenvedős lesz, meg azt mondja, hogy itt harcolni kell, mert nincsen, mert vannak olyan játékosok, akikkel nem harcolni kell, hanem futballozni. És megint mondom, ne legyen igazam, de ezért szenvedősek a magyar válogatott Albánia kaliberű csapatok elleni mérkőzései, mert egyszerűen Marco Rossi vagy nem akar, vagy nem tud ezen változtatni, hogy reaktív futballról mondjuk proaktív legyen a válogatott.
Na, hát a következő adásunkban majd még visszatérünk erre, hiszen 23-án jön az észtek elleni mérkőzés, és 27-én a bolgárok elleni. Talán ott majd egy picivel többet látunk a két meccs között, abból, hogy hogyan áll a válogatott, és valójában mennyiben volt igaza Marco Rossinak. Az viszont biztos, hogy az előrelépést azt hamarabb láthatjuk, ha lesz előrelépés a MOL-Fehérvárnál, hiszen megtörtént az az edzőváltás, amit már itt adások óta lehet, hogy vizionálgattunk, meg tippelgettünk Tomival, hiszen a Huszti-Toldi edzőpáros munkája. Mondhatjuk azt, hogy ezúttal is hamar véget ért az NB1-ben? Mondhatjuk azt szerintem nyugodtan. DVSC után a Viditől is menesztették őket, és érkezett az utód Bártos Grzelák személyében. Valószínű, hogy Grzeláknak fogjuk ejteni, meg kell ejteni, hiszen lengyel születésű edzőről beszélünk, svéd állampolgár egyébként, és az AIK-nál teljesített egészen jól az utóbbi, mondhatjuk azt, hogy 3 évben, hiszen 2020 nyarától 2022 nyaráig vezette a csapatot. Hasonló helyzetben vette át azt az együttest, aztán bajnoki ezüstig vezette őket. Itt azért, hogyha bajnoki dobogóig vezeti ezt a Vidit 10 forduló alatt, az azért meglepő lenne, de mit várhatunk szerintem azért egy ilyen szintű edzőtől, mielőtt belemegyünk az elemzésbe, joggal lehet azt várni, hogy ezt a Vidit simán bent tartsa ebben a bajnokságban.
Tudod, most te is ülhetnél a Fehérvár kispadján, meg én is ülhetnék a Fehérvár kispadján, ben kéne tartanunk azt. Nem az, hogy ben kéne tartanunk azt a csapatot, hanem konkrétan
dobokóra kéne
dobogóra
vezetni.
kellene vinnünk azt a társaságot. És most ezt viccen kívül mondom. Szóval teljesen mindegy az edző kiléte. Ugyanez, mint a Ferencvárosnál. A Ferencvárosnál is jóformán a kutyámat odaültethetném a kispadra, ő is elvinné Európa Konferencia Liga csoportkörig a Ferencvárost. Na most, én utána olvastam Grzeláknak, és nem látom annyira fényesen az útját magam előtt, mert persze egy új impulzus, tehát általában azért egy edzőváltásból jól szoktak kijönni a csapatok a rövid távon, tehát az első pár mérkőzésen az új impulzus miatt egy kicsi frissességet hoz az edző, talán jobban is akarnak a játékosok, és talán az eredmények is jobban mutatják. A Fehérvárnál nagyon mélyen van a keret mentálisan, tehát nem tudnak mérkőzést nyerni 2023-ban, a Vasast verték meg 2-1-re nyögvenyelősen, azt a Vasast, amelyik csont utolsó, és valószínűleg ki fog esni. Milyen stílus is képvisel Grzelák? Ezt az AIK-t úgy tartotta bent először, hogy labda ellen, kompakt védekezés, szűken a pálya középső területeit védte egy 4-4-2-es felállással, aztán átmenetekre épített, és igazából a kontratámadásai, meg ez a reaktív futball, az arra elég volt a svéd élvonalban, hogy bent tudjon maradni az AIK, aztán a következő évben meg mondjuk második lett a csapatával. És olvastam egy jellemzést róla, hogy direkt játék, tehát direkt passzok, progresszív passzok a középpályán, kontrajáték, és betonbiztos védekezés, emellett nem mutat hajlandóságot a pozíciós játékra, eléggé lelimitálja a játékosainak az egyéni kvalitásait, szóval nem biztos, hogy előrelépés Krizselák ebből a szempontból, nem az, hogy előrelépés, hanem nem biztos, hogy egy olyan lépés a Fehérvárnak, akivel mondjuk szeretnének a Ferencváros nyomába érni. És szerintem jelenleg a Fehérvárnál ez is kérdés, hogy oda tudnak érni a Ferencváros nyakára idővel. És szerintem Bártos Grzelek nem az a vezető edző, akivel oda fognak érni. Megint tűzoltás, megint az, hogy tartsa bent, mert milyen jól hangzik az, hogy a svéd bajnokságban megcsinálta ezt egy nagymúltú csapattal, akkor majd az NB1-ben is megcsinálja egy nagymúltú csapattal, hogy bent tartja őket. Csak igen, az NB1-ben olyan csapatok vannak, akik átadják a Fehérvárnak a labdát, mert minek birtokoljuk egy olyan csapat ellen, ahol ott van Négo, ott van Fiola, ott van Flores, ott van Christensen, meg Kenan Kodró, meg nem tudom, a Csongban járon a belső védő vagy jobb hátvéd.
De kettő dolog, az egyik az, hogy állítólag a hírek szerint legelőször Juhász Rolandék Márko Nikoliccsal vették fel a kapcsolatot, ő azonban egyelőre nem vállalta, és az egyelőre az tényleg azért szól, mert bár Grzelákkal ha jól emlékszem, de lehet, hogy hülyeséget mondok, Tomi, erősíts meg, vagy cáfolj meg, 2 évre írtak alá, tehát a...
Fél plusz 2 év, igen.
Így van, tehát 2 és fél évre gyakorlatilag, tehát a kettővel utánunk jövő szezon végéig,
De ha
Nikolics pedig csak...
kiesnek, biztosan nem lesz plusz
Hát
kettő ebből.
a 100%. Nikolics pedig csak nyártól jött volna a csapathoz. A másik pedig, hogy Grzelák kedvelt, legkedveltebb formációja az vagy a 4-4-2, vagy a 3-5-2 és 4-3-3-at is játszott korábban a csapatainál. Te látsz arra reális esélyt, hogy ez a vidék 2 csatárral menjen? Tehát mondjuk egy Kodró Szabó Levente kettőssel? Mert akkor
Hát,
talán
ha...
lehet esély, de sanszosabbnak tartom, hogy ugyanúgy egy 4-3-3 lesz, mondjuk a két szélsővel elől Sönnel, Kásztrátival és mondjuk középen Kodróval, tegyük fel. Én nem nagyon látom azt, hogy reálisan így rövid idő alatt a 2 csatáros játékot lépje meg.
A 4-3-3-at olyan csapatok ellen játszott a Grizselák az AIK-kal, ha jól emlékszem, amelyek nem olyan biztosak labdakihozatalban. Tehát azt játszhatja alapból mondjuk kb. Minden magyar csapat ellen, még a Ferencváros ellen is simán játszhatja ezt a 4-3-3-at. De az, hogy meglegyen a megfelelő kompakt védekezés, szerintem a 4-4-2-t fogja favorizálni. Eleve ugye hát hosszú labdákkal operál, és hosszú labdákat indít el a védelem. Tehát felejtsük el azt, amit Huszti Szabolcsnál láttunk, hogy megpróbálják földön kihozni Kovács Dániellel a labdát, mert itt pumpálni fogják a hosszú labdákat Kenan Kodró meg Szabó Levente irányába. Egyébként szerintem ketten ők nem lesznek fenn egyszerre, inkább vagy Dárdait, vagy Sőn Szabolcsot, vagy esetleg Katona Mátyást tudom elképzelni majd ilyen akár második csatár, vagy visszavont ég szerepkör, vagy egyik szélsőjét behozza oda. Tehát én nem számítok arra, hogy majd egyszerre Szabó Levente és Kenan Kodró lesz a 2 csatár. Viszont az, hogy van egy targetman, és azt meg kell játszani ezekkel a hosszú labdákkal, ő meg majd lecsúsztatgatja, meg visszafejeri a labdákat. Egyébként érdekes, mert olyan futballt játszott az AIK-nál Grizselák, vagy olyan futballt próbált megvalósítani, mert az NBA-ben nem működne. Tehát nincs az, hogy az ellenfél csapata feljön 50 méterre a saját kapujától, és a körívnél húzza meg a védekezési vonalat. Tehát ilyen nincs az NBA-ben. Minden csapat visszaáll 30 méterre. Tehát én ezért vagyok szkeptikus, hogy idehozunk egy olyan edzőt, aki a svéd bajnokságban sikert tudott elérni, de a magyar bajnokság az teljesen más összetételében, stílusában a csapatok minőségét nézve, mint a svéd bajnokság. Ugye ott egy magasabban helyezkedő védelmek ellen találod szemben, magad van terület, és mondjuk a hosszú labdáknak lehet célja, vagy adott esetben a különböző labdakihozatali sémáknak van folytatása. Az NBA-ben meg a labdakihozatali sémánál ott nagyjából 50-60 méterre a kaputtól kell valamit csinálni a labdával, aztán el kell kezdeni felfelé játszani, mert az ellenfél betolja a buszt, mondjuk érted a Kecskemét, vagy nem tudom, vagy a mezőköves, betolja a buszt, meg a vasas, betolja a buszt a kapuja, és akkor kezdje vele valamit. Nagyon nagy pekje van, hogy a Paks ellen már nem játszanak ebben a szezonban.
Hogyha meg kéne tippelnünk egy helyezést a Vidinek, hogy hova érnek fel a tabellán, ha egyáltalán felfelé lépnek, akkor te mit mondanál?
11. Szerintem kiesik a Fehérvár. Én
wow!
Most, én most mer, nem tudom, hogy mennyire merész, mennyire bold, mennyire nem tudom mi, szerintem kiesik a Fehérvár.
Igen, ez nagyon merész tipp. Azt hittem, hogy egy picit legalább előrébb
igen,
várod
nem
őket,
tanulnak
és
a hibáikból, nem tudnak egy olyan edzőt kinevezni, nem tudnak egy olyan edzőt odahozni, aki olyan stílus edző, akivel előre tudnának lépni, és ez megint nem tudom, hogy kis hitűség, vagy nem tudom micsoda, de nem tudnak, de nem előrefele gondolkozik a Fehérvár. Ők mindig egy aktuális problémát akarnak megoldani. Most az aktuális probléma az, hogy maradjunk bent.
Igen.
Tehát ez egy aktuális probléma. Az egy hosszú távú probléma, hogy mondjuk a Ferencvárost utolérjük. És egy olyan edzőt kellene szerződtetni, akivel a Ferencvárost utoléred. Grizselák nem az az edző, akivel utolérik a Ferencvárost, cáfoljon meg, de nem ő az.
Igen, és ha beszéltük azt, hogy majd lesz egy olyan adásunk, ahol talán pont a következő, vagy az utáni, ahol így egy picit a nagyobb múltú csapatok, közelmúltban még 5-6 évvel ezelőtt, még bőven a bajnokság első felébe számító csapatok, Vidi, Honvéd, Vasas problémáját fogjuk megbeszélni, majd nyilván ott is elő fog ez kerülni. És ha már ezek a csapatok felmerültek, akkor hétvégén rögtön jön a debütálási lehetőség, és azt beszéltük Tomival, hogy most nem szaladunk végig a hétvégi NB1-es meccseken, volt azért bőven témánk, hanem megtippeljük azt, hogy vajon mire megy a Vidi a Kispest ellen. Hogy állunk most? Egy pontot
3-1,
szépítettem.
3-1, hát hoztál egy pontot
Egy pontot szépítettem.
kecskeméttel.
Egy
Egyébként
pontot szépítettem.
fél ideig néztem az eredményeket, mondom, 0-0-0 tök jó lesz egy teli találtam, aztán láttam, hogy 2-0, ott azért megugrott egy picit a szívem, amikor megláttam a kettes, mondom, nehogy gyorsan egyenlítsél, de most 3-1,
Jó, hát
úgyhogy
legalább a becsületpont.
meccsben vagy.
Így van, a becsületpont megvan. Megadom neked azért a lehetőséget, hogy megtippeld a meccset, és akkor lehet, hogy egyenlíteni fogok.
1-2, szerintem a Honvéd nyer.
Na nézzük akkor, 1-2, én azt mondom, hogy 2-1. És akkor...
Bár pont most mondtam el, hogy mondjuk a Paksnak örülhetett volna, hát a Kispest is ugyanolyan nyílt futballt játszik az elmúlt időszakban, hogy lehet ráfázok erre az 1-2-es tippem, de szerintem megveri a Honvéd a Fehérvárt.
Na hát meglátjuk akkor, ha jól számolom, vagy hozok még egy pontot, vagy átveszem a vezetést, úgyhogy vagy abszolút nullázós lesz mindkettőnknek, és egy dögunalmas 0-0-át hoz ez a meccs, ahol mindketten lenyilatkozzák, hogy még idő kell a tovább lépéshez. Mint ahogy Kláfur is lenyilatkozta a következő meccs után, hogy azért jó úton jár a Honvéd, most az a különbség, hogy jönnek a győzelmek, de ez a csapat ugyanígy játszott eddig is. Oké, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Ennyi volt mára is erre a hétre a Magical Magyars Podcast. Tartsatok velünk majd a következő adásban is, és hogyha szeretnétek hallgatni továbbra is hasonló adásokat és hasonlóan jó kis podcasteket, nem csak tőlünk, hanem az Eurosport podcast felületei közül bármelyikről, akár a Salakbrögről, akár az ESBringerről, akár a Rekordtán podcastről, akár a Hosszabbítás podcastről, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, lájkoljatok minket, kövessetek minket, és természetesen, ahogy mindig adott, kommenteljetek ehhez az adáshoz is, akár küldjétek el a tippeteket, szívesen vesszük Tomival, hogyha ti is beszálltok a játékba. Úgyhogy jövő héten folytatjuk, aztán meglátjuk, hogy mire megy a Vidi, és meglátjuk, hogy mire megy a válogatott majd az észtek, aztán a polgárok ellen. Sziasztok addig is!
Adios!